No, tehát akkor most már a fél évnek a másik felébe járunk javában. Ugye a fél év első félében egy szabadságfokú lengőrendszerekkel foglalkoztunk, először a legegyszerűbbekkel, a lineáris, csillapítatlan, gerjesztetlen. Picit beszéltünk a nem lineárisakról az ingák kapcsán. Most is a több szabadságfokúnál a másfél Lagrange egyenletnek a módszerét, amikor tanultuk, azok is ilyen nem lineáris mozgásegyenletek fölírására is jók, tehát többdimenziós, másodrendű differenciáját, rendszereket is fel tudunk írni, amik nem lineárisak. Aztán egy szabadságfokúnál beszéltünk a csillapítás hatásáról, meg a gerjesztésről, és hát most jönnének majd ezek is a több szabadságfokú rendszereknél. Nem csináltunk azonban még példát, ugye, és mindig előadáson csinálunk valami egy olyan példát, ami viszonylag jól áttekinthető, nem túl bonyolult a számítása, de az összes lényeges elvi lépés megtalálható rajta. Hogyha valaki mondjuk az elméleti levezetéseket az absztrakt formájukban nem értené, vagy nem tudná jól lefordítani, akkor ott van mellette a példa, amin szépen össze tudja rakni, hogy mi mit jelent. Ugye tulajdonképpen a linearizálással foglalkoztunk, a másfajú Lagrange egyenletnek a linearizálásával, ami ugye egy alternatív módszere. Ami ide az jön, ugye, aki dolgozni akar. Ebben megállhattunk. Az egy alternatív módszere, ugye a szabad testábrás newtoni módszernek, és több szabadságfok esetén számos előnye van, sőt, bonyolult egy szabadságfokú rendszerek esetén is nem kell ugye az ideális kényszereket kiszámítani, rögtön differenciál egyenlet rendszer formájában adja az egyenleteket, és ugye a relatív dinamikára sincsen szükség, mert automatikusan kijönnek. Hátránya az, hogy matematikailag, algebrailag valamelyest bonyolultabb, tehát precízen kell tudni a differenciál számítást és deriválni tudni kell. De hát a deriválás még jobban ismert mindenkinek, ugye, mint az integrálás ugye általában, tehát ez még nem lenne olyan tragikus dolog. Tehát a kis rezgések, ez volt a linearizálás, kis rezgések stabil egyensúlyi helyzet körül. Ez volt a témakörnek a címe, és akkor tulajdonképpen ez nem volt más, mint a linearizálása a másodfajú Lagrange egyenleteknek, és akkor megállapodtunk, hogy ennek ez egy mátrix differenciál egyenlete, tehát a csillapítatlan, gerjesztetlen esetben, csillapítatlan, gerjesztetlen, tehát szabad ilyen értelemben rendszerre, ez a linearizált mozgás egyenlet, ez ilyen alakba írható át, ez a másodfajú Lagrange egyenlet, hogy ami teljesen analóg azzal, ami egy szabadságfok esetén volt, egy tömegmátrixszor Q két pont, meg egy merevségi mátrixszor Q egyenlő nulla vektor, jó? Ahol megállapodtunk abba, hogy ez a bizonyos tömegmátrix, ez nem más, mint a kinetikus energiának az általános koordinátos sebességek szerinti második deriváltjai, tehát a nagy M mátrix az a d négyzet t per dq j pont dq k pont a nulla helyen. Jó, megállapodtunk benne, hogy ez mindig szimmetrikus, és hogy ez pozitív definit, minden saját értéke mindig pozitív, mert hiszen nincsenek negatív tömegek. A merevségi mátrix, az S mátrix, az pedig úgy néz ki, hogy a potenciál függvényből, ugye az erő potenciál függvényéből számolható, dqk, vagy dqj, dqk, a nulla helyen ez is mindig szimmetrikus, és hogy ez pozitív definit, az azzal van összefüggésben, hogy a potenciál függvénynek ott minimuma van. Jó? Tehát ez a többváltozós függvények szélső érték számításánál jön itt szépen ki, és ez meg tulajdonképpen azzal van összefüggésben, hogy stabilis az egyensúlyi helyzet. Tehát a stabilitással függ össze. Jó? Tehát így származott az, hogy végülis mind a két mátrix pozitív definit. Na most azt is megbeszéltük, hogy ezeket is ugyanúgy kell megoldani, ezeket a mátrix differenciál egyenleteket, mint az egy szabadságfokú rendszer esetén, tehát exponenciális megoldásokat kereshetünk. Azt is megbeszéltük, hogy a karakterisztikus gyökök, vagy a karakterisztikus exponensek az ilyen lambda tévéből, azok, mivel nincsen csillapítás, itt is tiszta képzetesek, tehát lehet i alfával helyettesíteni őket. És akkor a frekvencia egyenlet, amiből végül is a saját frekvenciák számolhatók, az tulajdonképpen megfelel a matematikában a karakterisztikus egyenletnek, ugye ezt föl is írtam a múltkor, és ez akkor úgy néz ki, hogy determinánsa a mínusz alfa négyzetszer az M matrix plusz S matrix egyenlő nullának. Ez egy S betű akar itt lenni, jó. És megállapítottuk, hogy ez ugye egy két n-et fokú polinomia az alfának, de az alfa négyzetnek n-et fokú polinomia, tehát egy n-et fokú polinomia, ami váltakozó előjelű, és hogyha jól csináltuk a számítást, és pozitív definit mátrixokkal számoltuk ezt végig, akkor biztosan kell, hogy kapjunk n darab pozitív gyököt alfa négyzetre, és abból gyökvonás nem, mert a frekvencia csak pozitív lehet, megkaphatjuk a saját körfrekvenciákat, amik hát ugye a saját értékeknek megfelelő fogalmak, jó? És mindig a legkisebbet jelöltük egyessel, és az alfa n, az az n szabadságfokú rendszernek az n-edik saját körfrekvenciája. Tehát annyi van neki a saját rendszer, és utána a lengés képeket is fölírtuk, hogy hogy kéne kiszámolni. Ezek tulajdonképpen a saját vektoroknak megfelelő fogalmak, és ez pedig mondjuk a k-adik saját frekvenciához így számolandó. Szóval az a k vektor egyenlő nulla vektor. Jó, tehát valahogy így néz ki. Ahol ugye ez egy homogén lineáris algebrai egyenletrendszer az alfa k-ra, ahol az együttható mátrixnak a determinánsa az mindig nulla. Tehát ennek a determinánsa az természetesen egyenlő nullával, hiszen a k-adik saját körfrekvencia az éppen kielégíti a frekvencia egyenletet. És akkor ebből kell meghatározni a lengéskép vektorokat. Mivel ugye a saját vektornál is megtanulták matematikából, ha valami saját vektor, annak a konstans szorosa is saját vektor, tehát egy értékét ennek a vektornak általában szabadon választhatjuk meg. Az első elemét egynek szoktuk választani, tehát így jönnek ki az A1, A2, stb. AN lengésképvektorok, és ez egy idézőjelbe tett szokás, hogy az első elemet, az AK-nak az első elemét, azt egynek válasszuk meg, de tulajdonképpen tetszőleges. És ez abból származik, hogy egy lengésképnek a konstans szorosa is lengéskép. Ugye azt is megbeszéljük, hogy nem szoktunk mellé mértékegységet írni, mert tulajdonképpen mindegy, hogy milyen mértékegység van. Na, ez volt az elméletnek a rövid összefoglalása, amit ma meg kéne ismételni, és végig kéne számolni a kettős ingának az esetén. És most még egy rövid dolgot szeretnék megmutatni, ami annak felel meg, amit matematikából szintén tanultak, hogy egy szimmetrikus mátrixnak a saját értéke, ugye azok mindig valósak, és a saját vektorai, azok pedig egymásra merőlegesek. Az ennek megfelelő fogalom az itt is megvan, de ahogy itt minden egy picit másként van azért, ez úgy is szokták mondani, hogy ez egy általánosított saját érték, saját vektor feladat, amit itt a lengéstanban számolunk, ezért a lengésképek ortogonalitását, tehát a saját vektorok merőlegességét, azt egy kicsit másképp kell érteni. Lengésképek ortogonalitása. Mindenesetre a dolog bizonyos értelemben ez is szemléletes, és ezért nem árt, hogyha mérnökök tudják. Ráadásul egy nagyon fontos témakörnek, egy kísérleti módszernek, a kísérleti modális analízisnek ez az alapgondolata és az alapfeltétele. Nem is beszélve arról, hogy a csillapítása, hogy az arányos csillapítás fogalmának és a csillapított lengőrendszerének a számításához, és ez is alapvetően fontos. Tehát a lengésképek ortogonalitása lenne egy kis rövid témakör még, és ide megjegyezzük alá, hogy ez megfelel a saját vektorok merőlegességének. Saját vektorok merőlegessége, hát legalábbis szimmetrikus mátrixok esetén ez így van. Szimmetrikus, tehát matekból ezt tanulták mátrixokra. Mátrixokra. Jó, tehát ez meg annak az analóg dolga. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye itt az előbb is leírtam, hogy mondjuk a k-adik saját vektorra, ugye ezt is szépen kiírhatjuk, hogy mínusz alfa k négyzetszer az m-mátrixszor az AK vektor plusz az S mátrixszor az AK vektor az egyenlő nulla vektor. Jó? Itt az előbb, itt volt ez az alján, amit a múlt órán levezettünk, ide is kiírtam. Most nem csináltam semmi más, csak ezzel az AK vektorral beszoroztam ezt a zárójelet, és úgy írtam le újra ezt a kifejezést. És most annyit fogunk tenni, hogy balról beszorozzuk egy AJ vektorral, tehát egy másik saját, másik lengésképpel, most majdnem saját vektorral mondtam, tehát egy másik lengésképpel balról beszorozzuk. Ugye akkor ezt a balról való szorzást úgy kell elképzelni, hogy ezt sorvektornak képzelem el, és így szorzok rá mindegyik mennyiségre. Akkor az eredmény az mi lesz? Milyen mennyiség lesz az eredmény? Ugye, hogyha ez a tömeg, ez a mátrixszor vektor, ez milyen mennyiség? Ez vektor lesz, és hogyha az balról beszorzom skalárisan egy másik vektorral, akkor skalár lesz. Tehát ennek a végeredménye most már skaláris mennyiség lesz, és így fog kinézni, hogy mínusz alfa k négyzetszer az AJ transzponáltszor a tömegmátrixszor az AK plusz az AJ transzponáltszor a merevségi mátrixszor az AK az egyenlő. Alá kell húznom a nullát, vagy nem kell aláhúznom? Nem kell aláhúznom, mert az AJ tészen, ez most már skalár lesz. Tehát ezek a mennyiségek már mind skalárak, és ilyen mennyiségeket ugye matekból szintén számoltak, hogy balról szorzunk, jobbról szorzunk. Szilárdságtanban is volt, hogy amikor feszültségi mátrixszal, meg egyebekkel egy adott normális irányhoz kellett kiszámolni csúsztató feszültséget, meg normál feszültséget. Igen ám, de az egészet megismételhetem fordítva is. Tehát ezzel azonos módon a JK cserével. Tehát megismételhetem ugyanezt úgy, hogy azt mondom, hogy ez most a J-edik saját frekvencia, és a K-dikkal szorzom meg balról. Jó? Akkor ez úgy fog kinézni, hogy mínusz alfa J négyzetszer AK transzponáltszor az M mátrixszor az AJ, plusz az AK transzponáltszor az S mátrixszor az AJ, az is egyenlő és skaláris nullával. Jó? Tehát nyilván ugye ezt megismételtem úgy, hogy eredetileg ide a J-edikkel írtam ki, és nem. Na most utána kivonom a kettőt egymásból. Mondjuk a második egyenletet kivonom az első egyenletből. Akkor tudva azt, hogy ezek a kifejezések, ezek szimmetrikus mátrixok esetén ugyanazt adják. Tehát mivel az S és az M mátrixok szimmetrikusak, ezért, tehát mivel az M az egyenlő az M transzponálta, és az S is egyenlő az S transzponálta, ezért az például az AJ transzponáltszor az M mátrixszor az AK, az ugyanaz, mint az AK transzponáltszor az M mátrixszor az AJ. Jó? Tehát, hogyha kicserem, ezek ugyanazt fogják adni, hogyha ezek a mátrixok, ugyanígy az AJ transzponáltszor az S mátrixszor az AK, az ugyanaz, mint az AK transzponáltszor az S mátrixszor az AJ. Jó? Tehát ezek egyformák. Na most viszont akkor az annyit jelenti, hogy a kettőt kivonom egymásból, akkor ez a rész ez teljesen ki fog esni. Amit itt kapok, az pedig úgy fog kinézni, hogy alfa j négyzet, akkor az lesz a pozitív, azt kivontam, mínusz alfa k négyzet, jó, tehát alfa j négyzet, mínusz alfa k négyzet, szorozva. Mivel ez a kettő egyforma, teljesen mindegy, hogy hogy írom le őket. Most úgy írom, hogy mondjuk az AK transzponáltszor M mátrixszor AJ-t írom előre, de mindegy. Egyenlő egy skaláris nullával, jó? Tehát itt a két saját frekvencia négyzet különbsége lesz, és az egyenlő nullával. Na most hát egy szorzat úgy lehet nulla, hogyha vagy ez nulla, vagy az nulla, ugye? Ha mostan a J egyenlő K-val, akkor ha ugyanarra a saját frekvenciára van szó, akkor ez nem nulla. Viszont ha a J és a K különböző, pontosan az alfa J és az alfa K az két különböző saját vektor, tehát hogyha mondjuk egy J nem egyenlő K-ra ez a rész itt nem egyenlő nulla, akkor ebből az következik, hogy ennek a résznek kell egyenlőnek lennie nullával. Vagyis az a furcsa helyzet áll elő, hogy a két saját vektor, a két lengéskép ugye az nem úgy merőleges egymásra, hogy a skalárszorzatuk közvetlenül nulla lenne. Tehát geometriailag nem merőleges egymásra a két saját vektor, a két lengéskép, de a tömegmátrixon keresztül összeszorozva őket már úgymond merőlegesek. Jó? Tehát idézőjelbe írom, jó? A tömegmátrixon keresztül merőlegesek. Jó? Tehát ez azt értem, hogy tehát általában az AK transzponált szor az AJ vektor, az nem egyenlő nulla. Tehát két különböző saját vektor K nem egyenlő J-re. Jó? Tehát ezek általában nem, tehát geometriailag nem merőlegesek. Geometriailag az AK az nem lesz merőleges az AJ-re, de az AK transzponált szor az M mátrix szor az AJ, az viszont egyenlő nulla K nem egyenlő J-re. Tehát ez egy olyan fajta skaláris szorzat, ami nem közvetlenül, hanem közé rakva a tömegmátrixot fogja ezt kiadni. Egyébként speciális esetekben, amikor a tömegmátrix valami konstansor, az egységmátrix, és ilyenekről majd az utolsó, meg jövő héten, két hét múlva fogunk utoljára beszélni, a hajlítólengéseknél, rugalak hajlítólengéseknél, ott tipikus lesz az, hogy a tömegmátrix az egységmátrix arányos, akkor geometriailag is merőlegesek egymásra. Tehát azért írtam csak, hogy általában ezek nem merőlegesek egymásra, de fizikai tartalmukat tekintve valamilyen módon mégis merőlegesek egymásra, jó? És persze, ha ez igaz, hogy ez nulla, akkor persze a merevségi mátrixon keresztül is igaz. Tehát az a, és ekkor az is igaz, hogy a merevségi mátrixon keresztül is úgymond merőlegesek egymásra, tehát az AK transzponált szor, a merevségi mátrix szor az AJ, az szintén egyenlő nullával. Jó? Tehát ezt fejezi ki a lengésképeknek az ortogonalitása általában. Na. Hát akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki ez az egész elmélet, amit itten leírtunk, a kettős ingának a példája. Ugye múlt órán már egy kicsit mutogattam a kettős ingát, hogy mostan tényleg hol van az egyensúlyi helyzet, és az egyensúlyi helyzet körül lineárizálunk, hogy ezt nevezzük stabil egyensúlyi helyzetnek, amikor mind a két szög koordináta az nulla, és akörül fogjuk megzavarni egy kicsit, és szeretnénk kiszámolni, hogy mik ennek a saját frekvenciái. Ez ugye úgy is szoktam mondani, ez egy fizikai kettős inga itt, tehát a rudak tömege az el van osztva a rút hossza mentén. Most, hogy a számítás egyszerűbb legyen, a példa, amit csinálunk, az olyan lesz, hogy koncentrált tömegekkel, jó? Hogy minél kevesebb legyen a számítási nehézség. Tehát a matematikai kettős ingát fogjuk megcsinálni, amikor koncentrált tömegekkel van. Egyébként ugye, hogy ez gyakorlatilag mennyire fontos, ugye most nagyon sokszor lehet, érdemes nézegetni itten a CH épület mellett, még itt lesznek egy-két évig, a metróépítők. Ugye ott eregetik le a különböző darabokat darukkal, és nagyon érdekes nézni, amikor kihúznak egy-egy elemet, akkor az hogyan rezeg, amikor kiszabadul a vezetékből, akkor hogyan szokott elkezdeni rezegni az egész. Sajnos erről most még nem csináltam képet, ez egy más, ez meg a skálánál, a lebontott skálánál, tehát a Fehérvári úti kereszteződésben is volt egy nagy túrás, és ott furtak le szintén a metró miatt ilyen dolgokat, és ezen a darun is lehetett látni nagyon jó kettősinga mozgásokat. Az volt, hogy amikor kocsival jártam arra, akkor soha nem tudtam kiugrani éppen filmezni, mert az emelőtt a dugóba csoszogott, és gondolom, hogy nagyon idegesítettem volna őket. Amikor meg kimentem hétvégén, hogy nem most akkor lefényképezek, mert nem dolgoztak, és akkor csak magába lehetett a gépet látni. Ez ugye itt egy ilyen nagy marka, amin őrült mély lukakat tud kimarkolászni. Ugye ez egy töltött talaj, itt nagyon nehéz ilyen mély furatokat csinálni, ezt is szépen engedik le ebbe, és ennek ott van fönt egy csuklópontja, itt van egy vezeték, ami fönn, és itt a másik csuklópontja. Tehát itt van fölül egy rúd, és ez a másik rúd itt alul. És amikor ez az egészet ugye egy kihúzzák, akkor nagyon sokszor szokott egy ilyen furcsa, kettős ingaszerű mozgást végezni az egész. Tehát amikor ezt ugye tervezik és számítják, és a csapoknak meg az egész tartószerkezetnek a terhelését ki akarják számítani, akkor ezeket a dinamikus hatásokat nem csak azt mondják, hogy megtérzem szilárdságtalanul, és aztán rászorzok 8-szal mondjuk, vagy 6-tal, hogy a biztosan kibírja mindenféle dinamikát, hanem tényleg ki akarják számolni, hogy körülbelül mekkora dinamikus terhelések várható, akkor bizony ezeket a kettős ingaszerű mozgásokat, ezeket szépen végig kell számolni ezen a szerkezeten. Jó? Majd aztán mutatok még akkor más példákat is, hogyha lesz, még egyszer mondom, figyeljenek oda, különösen érdekes az, amikor ilyen lapos és hosszú elemeket tesznek be, mint amit ide hátra tettem, majd ezt is fogom mutatni. Előfordul, hogy ilyen panel darabokat, vagy tényleg ilyen rudakat viszintesen fognak és így teszik be. Ennek is nagyon érdekes a mozgás, hogy egyrészt lengít szépen, másrészt pedig, hogyha megütjük, akkor van neki egy ilyen nagyon furcsa, magas saját frekvenciája is, amivel tud rezegni. Tehát egy elég bonyolult mozgást végez, hogyha valami kis zavarást kap ez az egész. És hát a magas frekvenciás rezgések nagy gyorsulásokat eredményeznek, még akkor is, hogyha az amplitúdójuk az kicsike. Úgyhogy figyeljenek erre mindig oda, ezek mindig két szabadságfokú rendszerek, és külön kezelést igényel. Na nézzük viszont akkor ezt a legegyszerűbb változatot, amikor úgy tekintjük, hogy egy tömeg nélküli rúd van, és annak a végén van a következő csap, és utána van elhelyezve a következő. És hogy minden számítás minél könnyebb legyen, úgy fogom csinálni, hogy mindegyiknek ugyanakkora legyen a hossza. Jó? Tehát azt fogom mondani, hogy ennek a hossza L, és ennek a hossza is L. Jó. Ide ebbe a csapba képzelem el az egyik tömeget, ez a tömeg M, és ide egy ugyanakkora másik tömeget, M. Jó? És mindegyiknek L a hossza. Tehát nagyjából így néz neki ez a kettős inga. Ugye az egész a nehézségi erőtérben lesz, és a függőlegesen bezárt szögeket fogjuk általános koordinátának tekinteni. Ezt nevezem el φ egy szögnek, ezt nevezem el φ kettő szögnek. Jó, egyébként lehetne másra is választani általános koordinátát, sőt, ajánlott is házi feladatként mondjuk úgy végigszámolni az egészet, hogy csak a másodiknak az elsőhöz képesti szögváltozását tekintem. És arra mondom azt, hogy az legyen a φ kettő. Ez ugye azért érdekes, mert a mozgás egyenletek máshogy fognak kinézni. Néha elég erősen más. Fönn van két olyan házfeladat is, ahol ugyanaz a példa két különböző általános koordináta választása van kiszámolva, és olyankor az ember néha meg is ijedhet, hogy a fenébe fogom én ugyanazt a mozgást leírni, hogyha egyszer a differenciál egyenletek különböznek. A differenciál egyenletek különböznek, de épp az a lényege a saját értéke, meg a saját vektornak. Az van ott a saját szó, hogy az a rendszer jellemzője. Független attól, hogy néznek ki a mátrixok a diff egyenletben, az csak annyit jelent, hogyha más koordináta rendszerben lennének fölírva, és a saját értékeik és a saját vektoraik azok ugyanazok lesznek. Tehát ezen keresztül ugyanazt a mozgást fogják leírni. Jó? Tehát megállapítjuk, nem kell szabad test ábrát rajzolnom. Ez az előnye többek között a másfél Lagrange egyenletnek, de azzal kezdődjön a példa megoldás, hogy fölírom, hogy fölismertem, hogy hány szabadságfokú a rendszer, és utána leírom, hogy miket választok általános koordinátának. Jelen esetben ugye a φ1-et és a φ2-t. Most akkor a következő feladatom az lesz, hogy föl kell írni a rendszernek a kinetikus energiáját, meg a potenciál függvényt, az erő potenciál függvényét, hát ez itt csak a nehézségi erő lesz, viszonylag könnyű lesz remélhetőleg. És akkor ezekkel a szabályokkal elő kell állítani a mátrixokat, és utána tudom számolni a saját frekvenciákat. Na nézzük akkor, hogy néznek ki a sebességek. Hát ezt ugye persze lehet úgy is csinálni, hogy azt mondom, hogy az itt lévő, mondjuk az egyes tömegnek a sebessége, az ugye ez lesz itt a V1. Ugye ez egyszerűen, látom, hogy ez az L-szer φ egy pont, mivel ennek a szögsebessége az itten a φ egy pont lesz, tehát akkor nyilván ennek a V1 sebessége az az L-szer φ egy pont lesz. Egyébként persze, hogyha vektorosan akarom kiszámolni, akkor a V1 sebesség, ugye, hát most vagy fölismerem azt, hogy ez a szög itten megint φ egy, és akkor ez úgy néz ki, hogy L-szer φ egy pontszor az x koordináta az a koszinusz fi 1, és az L-szer fi 1 pontszor az y koordináta a színusz fi 1. Jó, vagy pedig persze felírhatom úgy is, hogy ez a VO plusz omega kereszt R O-ból az egyes pontba, és azokkal a kinematikai képletekkel végszámolom, ahogy ezt tanulták annak idején. Ez itt még nagyon egyszerű, mert nyilván ennek az O pontnak a sebessége az nulla. Egy fokkal bonyolultabb kiszámolni a V2-t. Ugye a V2-nél arra kell ügyelni, ugye, hogy megint el lehet képzelni relatív kinematikával, meg el lehet képzelni úgy, hogy kiszámolja, hogy a V2 az a V1 plusz az omega 2, ugye az akkor ez fog forogni itten Φ2 ponttal, tehát ennek a szögsebessége az Φ2 pont lesz, akkor a Φ2, az omega 2 kereszt R az 1-esből a 2-es pontba. Csak ezt szépen ki lehet számolni vektorosan, de ugyanaz jön ki, mintha azt mondanám, hogy ez lenne itt egy szállítósebesség, ehhez képest ez még forog egy L-szer Φ2 ponttal, tehát a szállítósebesség lenne a V1, ezt ide megpróbálom ugyanúgy párhuzamosan lerajzolni. Jó, azzal a másikkal, csak eltolva. Tehát ez lenne a V1, ami a V szállító. És akkor ehhez képest jönne az L-szer Φ2 pont, ami meg valahogy mondjuk így néz ki. Ez meg itt, tehát ez itten merőleges, és ez is itten merőleges. Jó, és akkor ez lenne mondjuk itten az a V relatív, ami az L-szer Φ2 pont, és akkor a kettőnek a vektori összege, hát egy ilyen paralelogramma szerint kéne összeadni, az adná ki, hogy mennyi a V2. Jó? Tehát a V szállító plusz a V relatív, és akkor azokat szépen összeadva adódik ki a V2. Hát ezt persze megint végig lehet gondolni, hogy ugye a V szállító lenne ez az L-szer Φ1 pontszor koszinusz Φ1, és ehhez kéne hozzáadni az L-szer Φ2 pontszor, az meg a Φ2 szöget zárja itt be, tehát annak az x irányú komponense koszinusz Φ2, az y irányú meg színusz Φ2, tehát L-szer Φ1 pontszor színusz Φ1 plusz L-szer Φ2 pontszor színusz Φ2. Jó, tehát így néz ki a V1 és a V2 sebesség. Bizony ez a V2 ez nem lesz túl kellemes, mert látszik, hogy a kinetikus energia fölírásánál, ahol azt kell kiírnom, hogy hol van ez a tábla, vászom föl, egy kicsit feltalom, hogy legalább addig, amíg visszacsúszik, addig látszódjék. Ja. Tehát amikor a kinetikus energiát kezdem el fölírni, ugye az az 1/2 m-szer, most nagyon egyszerű, mert nincsenek, tehát nincsen elosztott tömeg a rudaknak, nincsen tömege, tehát egyszerűen 1/2 m-szer V1 négyzet plusz 1/2 m-szer V2 négyzet. Ugye egyszerűen így fog kinézni. Most az 1/2 m-szer V1 négyzet, az 1/2 m-szer, itt látszik, hogy mindegyikben lesz egy L, ugye azt ki lehet emelni, tehát az L négyzetet azt már ideírom mellé, csak az első koordináta négyzete az a Φ1 pont négyzet szer koszinusz négyzet Φ1, plusz a második koordináta négyzete, ugye Pitagorász tétel szerint, az meg színusz négyzet Φ1, és akkor a Φ1 pont négyzet is kiemelhető, és az nyilván éppen egy lesz, tehát ez nagyon könnyű. A második rész egy kicsit bonyolultabb, az 1/2 m-szer, itt megint az L négyzetet kiemelem előre, és az első koordináta négyzetében, hát lesz olyan, hogy Φ1 pont négyzet koszinusz négyzet Φ1, meg lesz olyan, hogy kétszer Φ1 pontszor Φ2 pontszor koszinusz Φ1 szer koszinusz Φ2, erről a kétszeres szorzatról most nem szabad megfeledkezni, és egy kicsit kellemetlenné teszi a dolgokat, meg a számítást, és kell aztán a második tagnak a négyzet, az a Φ2 pont négyzetszer koszinusz négyzet Φ2. Jó? Tehát akkor szépen első tag négyzete, kétszeres szorzat, második tag négyzete. Plusz, hát igen, ugye a V2-ben ide nem is kéne zárójelet tennem, jó? Mert az 1/2 ML négyzet az mindegyiket szorozza, mert a második koordinátából is az L négyzetet szépen kihozom, és akkor ide írom alá, hogy a másodiknak a négyzeteiből lesz egy Φ1 pont négyzetszer színusz négyzet Φ1, akkor ennek megörülünk, hogy de jó, itt is lesz egy ilyen, hogy a kettő összege éppen egy, tehát színusz négyzet meg koszínusz négyzet az éppen egy. Utána lesz megint egy kétszeres szorzat, ami így néz ki, hogy kétszer Φ1 pontszor Φ2 pontszor színusz Φ1 szer színusz Φ2, és a második tagnak a négyzete az pedig a Φ2 pont négyzetszer színusz négyzet Φ2. Na hát próbáljuk meg rendezni a sorainkat, hogy mi mindent kaptunk itt. Hát szabadtestáblát, megint ismétlem, szabadtestáblát nem kellett rajzolnunk, de számolni, algebra számolni, azt tudni kell, meg differenciálni is majd. Hát mindenütt van egy ketted emel négyzet, ugye ez a kettő így együtt, ez nyilván a fi egy pont négyzet. Ugye itt ez a kettő, hogyha összeadom, ez is fi egy pont négyzet. Hogyha ezt a kettőt összeadom, ugye ez meg fi kettő pont négyzet. És mi ez a középső? A koszinusz fi egyszer koszinusz fi kettő plusz szinusz fi egyszer szinusz fi kettő, az micsoda? Ugye ez trigonometria. Azt hallottam egyébként, hogy a matek felmérők, ugye most van ez a kiegészítő matek az elsőesnek, azt hiszem maguknak ez még nem volt, csak most elkezdtük csinálni a középiskolában, és aztán, hogy a trigonometriával állnak a legrosszabbul, tehát az ide bekerülők, és ott van a legnagyobb baj. Ugye ez a koszinusz alfászor koszinusz béta plusz szinusz alfászor szinusz béta, az éppen micsoda, ki emlékszik rá? Az éppen a koszinusz, a két szög különbsége, ez az, szuper. Na, akkor próbáljuk meg összerakni. Tehát akkor, ha kiemelném, akkor lesz itt egy 1 2 emel négyzetszer fi 1 pont négyzet, meg még egy 1 2 emelszer fi 1 pont négyzet, az összesen úgy fog kinézni, hogy m-szer l négyzetszer fi 1 pont négyzet, jó? Akkor, tehát itt is volt egy 1 2 meg itt is volt egy 1 2 azért innen eltűnt a két 1 2 egy lett. Itt meg azért fog eltűnni, mert az 1 2 szer 2-ből fog eltűnni, tehát annyi maradt, hogy plusz m-szer l négyzetszer koszinusza, mindegy, hogy azt írom, hogy fi 2 minusz fi 1, vagy fi 2, vagy fi 1 minusz fi 2, mert ugye a koszinusz alfa ugyanúgy, mint a koszinusz minusz alfa, tehát sorrend minden kicsit szemléletesebb, hogyha írom, hogy fi 2 minusz mi 1, mert az ábrán is a fi 2-t nagyobb rajzoltam, mint a fi 1, de egyébként tök mindegy. Jó? Tehát ez a két dolog, ami itt van, ezt is talán így össze kellett volna karikáznom esetleg, az ugye úgy fog kinézni, hogy kétszer fi 1 pontszor fi 2 pontszor koszinusza a fi 2 minusz fi 1-nek. Úgyhogy az ml négyzet koszinusz fi 2 minusz fi 1 szer fi 1 pont fi 2 pont. Jó? Tehát ez lesz a következő tag, és akkor az utolsó tag, az pedig itt lesz ez a fi 2 pont négyzetes, de ott megmarad az 1 2-ed m-szer l négyzetszer fi 2 pont négyzet. Jó? Hát akkor készen vagyunk a kinetikus energiával, és azt hiszem, hogy inkább most csináljuk meg, mint hogy most még benne vagyunk a kinetikus energia képletében. Számoljuk ki most a tömegmátrixot rögtön, jó? És majd utána látunk neki a potenciál függvénynek, meg a merevségi mátrixnak. Ezt a képletet kellene deriválnunk, és ennek a számítását kéne valahogy megszerveznünk, hogy látszódjék viszonylag jól. És akkor azt mondom, hogy kezdjük azzal, hogy kiszámoljuk először, hogy mennyi a nagy T-nek a fi 1 pont szerinti deriváltja. Hát én még itt éppen látom, meg igyekszem egy kicsit följebb húzni, hogy maguk is lássák, de remélem, hogy mindenki le is írta. Mi ennek a fi 1 pont szerinti deriváltja? Hát nem érem el, úgyhogy kénytelen vagyok mégis visszahozni. Tehát m-szer l négyzetszer, bocsánat, 2-ször m-szer l négyzetszer fi 1 pont. Ugye ez volt az első tagból a fi 1 pont szerint, de hát a második tagból mennyi lesz? Plusz m-szer l négyzetszer koszinusza a fi 2 minusz fi 1-nek, szorozva fi 2 ponttal. Jó? Tehát a fi 1 pont négyzetet deriválom, annak a deriváltja kétszer fi 1 pont, a fi 1 pontszor fi 2 pontnak a deriváltja pedig itt van. Jó? Utána jön a d nagy t per d fi 2 pont. Jó? Hát akkor megint a kétszeres szorzatból származó tagnál lesz egy ilyen, hogy az m-szer l négyzetszer koszinusza a fi 2 minusz fi 1-nek szorozva most fi 1 ponttal, mert most fi 2 pont szerint deriváltunk, és az 1 2-ed emel négyzet fi 2 pont négyzetnek mennyi lesz a deriváltja? Plusz, hát az 1 2-ed most ott is ki fog esni, ugye? Mert a két fi 2 pont, a fi 2 pont négyzet deriváltja az kétszer fi 2 pont, tehát az annyi lesz, hogy m-szer l négyzetszer fi 2 pont. Jó, tehát megkaptuk, hogy mennyi a dt per dφ 1 pont, meg mennyi a dt per dφ 2 pont. Most ki kell számolnom a második deriváltakat, jó? Az összes lehetséges második deriváltat. Azért szervezzük így a számítást, hogy nagyjából utána így tovább lehessen jól bontani, hogy na akkor errefelé fogom számolni, hogy mennyi a d négyzet nagy t per dφ 1 pont négyzet. Mi van, hogyha ezt még egyszer deriválom fi 1 pont szerint? Hát akkor ennek a deriváltja mennyi lesz? Ebbe van fi egy pont. Ebben nincsen, úgyhogy ennek nulla lesz a deriváltja. Amit elől kapok, az annyi, hogy 2m-szer L négyzet. Jó? Utána azért írom így, ezt már ilyen szétválasztom, mert a D négyzet nagy T per D fi egy pont, D fi kettő pont, ugye az a Young tétele szerint az ugyannyi kell, hogy legyen, mint a D négyzet nagy T per D fi kettő pont, D fi egy pont. Jó? Tehát a vegyes második deriváltak, azok egyformát kell, hogy adjanak, a derivált sorrendjét, ugye eléggé általános feltételek mellett ugye föl lehet cserélni. Tehát az ebből számított, ez már egyébként egy ellenőrzés is, hogy jól csináltam eddig a számolást, az ebből számított fi egy pont szerint derivált, ugyannyi kell legyen, mint az abból számított fi kettő pont szerint derivált. Hát ez nyilván teljesül, ez úgy fog kinézni, hogy m-szer L négyzetszer koszinusza a fi kettő minusz fi egynek. Jó? Csak az utolsó tag, ami hiányzik, az a d négyzet nagy t per d fi kettő pont négyzet. Hogyha én ezt deriválom még egyszer fi kettő, az meg egyszerűen m-szer L négyzet. Na most egy lépés maradt hátra. Mindenütt be kell helyettesíteni a fi egy egyenlő, fi kettő egyenlő nullát. Jó? Mert ezeket a mátrixokat úgy kell kiszámolni, hogy az egyensúlyi helyzetnél kell megnézni, hogy mennyi az értéke. Jó? Tehát az egyensúlyi helyzetnél mennyi az értéke. Hát az első esetben ez triviális, a d négyzet nagy t per d fi egy pont négyzet a nulla helyen, mivel nincs is benne se fi egy, se fi kettő, ez marad 2 m-szer L négyzet. Jó? Ez már nem annyira egyszerű, és sajnos itt a helyem se túlságosan elég ehhez, de talán idefér a d négyzet nagy t per d fi egy pont d fi kettő pont. Most ide írom, hogy a nulla helyen, nem írom ki a másikat, jó, mert az nyilván ugyanaz. Behelyettesítem a fi egyenlő, fi kettő egyenlő nullát, akkor itt mit fogok kapni? Koszinusz nulla minusz nulla, vagyis koszinusz nulla, pedig egy, tehát itt azt kapom, hogy m-szer L négyzet. És végül ebből a tagból a d négyzet nagy t per d fi kettő pont négyzet a nulla helyen, az megint, mivel nincsen benne se fi egy, se fi kettő, az egyszerűen m-szer L négyzet. Vagyis készen vagyok a tömegmátrixszal. Tehát a tömegmátrix a kettős ingesnél a legegyszerűbb esetben az így fog kinézni, hogy ezekből a második deriváltakból a nulla helyen összerakva, ugye ez 2 ml négyzet, ml négyzet, ml négyzet, ml négyzet. Vagy így még szebb, ha így írom, hogy ml négyzet, 2, 1, 1, 1. Jó? Tehát tulajdonképpen egy nagyon egyszerű mátrixról van ahhoz képest, hogy ennyit számolgattunk, de azért nehéz ezt előre kitalálni, hogy hova kell kettest írni, meg hova egyes, meg hova nullát. Jó? Na reméljük, hogy a potenciál függvény az ennél egyszerűbb. Ezt még hadd írjam ide, jó? Tudom, hogy most egy picit belelógunk a szünetbe, de ne kelljen az ábrát emiatt most újra felrajzolni, és legalább a mátrixok meglegyenek aztán a számításhoz. Ugye itt azt kell írni, hogy milyen magasan vannak ezek az anyagi pontok. Az elsőnek a magassága az minusz m-szer g-szer l-szer koszinusz fi egy. Tehát a nulla ponthoz képest ugye a távolsága lefelé az l-szer koszinusz fi egy. A másik tömeg az pedig minusz m-szer g-szer l-szer koszinusz fi egy plusz l-szer koszinusz fi kettő. Tehát az annál pedig ez a magasság, és még ez a magasság, tehát ez a távolság itten, ez az L-szer koszinusz fi egy, és ez a magasság itten, ez pedig az L-szer koszinusz fi kettő. Jó? Tehát minusz két M-szer G-szer L-szer koszinusz fi egy, minusz M-szer G-szer L-szer koszinusz fi kettő. Na hát itt a deriválások sokkal könnyebbek, és ezért is mertem belevágni itten, még az óra vége előtt, mert ugye a du per d fi 1, a fi 1 szerint, de a koszinusz fi 1-nek a deriváltja mennyi? Fi 1 szerint. Minusz színusz fi 1, ezeket majd vágni kell gyorsan, meg gyakorolni kell. Tehát ez úgy fog nézni, hogy plusz 2 m-szer g-szer l-szer színusz fi 1. Mi lesz a du per d fi 2? Hát az meg ugyanígy plusz m-szer g-szer l-szer ez színusz fi 1 volt, ez színusz fi 2. Jó? Akkor jönnek a vegyes deriváltak, meg a mások deriváltak, tehát a d négyzet u per d fi egy négyzet. Ha ezt deriválom még egyszer, a színusznak a deriváltja az plusz koszinusz, tehát az 2 m-szer g-szer l-szer koszinusz fi egy. Mennyi lesz a d négyzet u per d fi egy d fi 2? Ami egyébként ugyanannyi kell, hogy legyen, mint a d négyzet u per d fi 2 d fi 1. Tehát, hogyha fölcserélem a derivások szerint. Hát ennek a fi 2 szerint deriváltja mennyi? Nulla. Ezeket is meg kell szokni, nem kell ezektől megijedni. De az előbb nem hívtam fel a figyelmet arra, hogy ez zavarhat, hogy fi 1 pont szerint deriválok, és ott van egy fi 1 is, meg egy fi 2 is. Ezek egymástól független koordinátáknak tekintendők ilyenkor. Tehát a sebesség, meg a szög, azok két különböző. Ez egyszerűen nulla. Ez a d négyzet u per d fi 2 négyzet, ez pedig m-szer g-szer l-szer koszinusz fi 2. És akkor most jönnek ezek a nulla helyen vett értékek, tehát a d négyzet u per d fi 1 négyzet, amikor bejelentettem a fi 1 egyenlő fi 2 ilyen nullát, akkor az 2 m-szer g-szer l, természetesen ez a középső rész, ez a nullás behelyettesítés után is nulla marad, és a d négyzet u per d fi 2 négyzet a nulla helyen, az pedig m-szer g-szer l lesz. Vagyis mindezekből a merevségi mátrix az így néz ki, hogy 2 m-szer g-szer l, 0, 0 és m-szer g-szer l. Jó? Vagy így is írhatom, hogy m-szer g-szer l-szer 2, 0, 0, 1. Jó? Tehát megvan a tömegmátrixunk, és megvan a merevségi mátrixunk, és akkor szünet után folytatjuk ezzel a programmal, hogy kiszámítjuk a saját körfrekvenciákat és a lengésképeket. Jó? Úgyhogy akkor most 15 perc szünet. Ez egész óra alatt így ment, vagy csak most indult-e? Ja, értem. Tehát, hogyha siet, akkor kicsit visszaállítják. A svájci órákat tudom mindenkinek figyelembe ajánlani, hogy a Svájcnak egy nemzetközi jelképe az óráik és a pontoságok. És nagyon figyeltem, hogy a Zürichi pályaudvaron hogy létezik az, hogy ott is a vonatok, mint Japánban ebből sportot csinálnak, hogy akkor szüsszenjen, tehát amikor megállt és kieresztik a légfékbe a szelepeket, vagy nem tudom mi, az akkor szüsszen, amikor a másodperc mutató odaugrik pontosan ezért, és akkor olyan sebességben jön be a vonat, tehát akkor lelassít, és akkor úgy áll meg, hogy pontosan be a másodpercben álljon meg. Na, tele van a pályadal viszont ilyen marha nagy órákkal, ennél sokkal nagyobbakkal, és ilyen marha nagy mutatói vannak, amik így ugranak előre, és nagyon érdekel, hogy a frázba tudják ezt megcsinálni, hogy ezek szanaszét, ezek mind tényleg egyszerre ugranak. És az érdekes az, hogy az 59 másodpercnél megállnak egy kis időre. Tehát gyorsabban mennek a másodperc mutatók a kelleténél, és, vagy 55 mentől, de van egy olyan pillanat, hogy megállnak, és akkor így vár mindegyik, és akkor mindig akkor, amelyik lekésett egy kicsit, akkor éri utol. És akkor utána beugrik, és utána az utolsó másodpercnél megint egyszerre lépik meg, úgyhogy majd figyeljék meg, nagyon ügyes trükkel van megoldva. Hát ennek lehet valami része ez is. A másik kérdés az persze, hogy ezt az oktatónak kéne látni, nem pedig maguknak. Tehát normális esetben ez ott szokott lenni hátul, legalábbis külföldön minden teremben, hogy én lássam pontosan, és ne kelljen mindig ide sétálnom és nyomkodnom a mobilomat, hogy most hol tartunk az órával. De 10, 11, 11, 06, akkor most mindjárt ezé lesz, ugye? Mindjárt célba érünk. És akkor lehet nézni a 15 percet. Nem nyert, úgyhogy ez nem az a svájci, tehát ez egy másik. Na, köszönöm szépen, akkor szünet, jó? Igen. Szóval igyekeztem itt összefoglalni ugye az elmúlt óra hosszas számításainak az eredményét. Egyszerűen az volt, hogy ehhez az ingához, ezzel a koordináta választással, ez a tömegmátrix és ez a merevségi mátrix tartozik. Ugye ez gyakori, hogy vagy az egyik, vagy a másik nem diagonális. Ritka az, amikor mind a kettő diagonális, akkor ilyen széteső, tehát nagyon könnyen szét lehet választani, akkor két egyszabadságfogó lengőrendszerre. Ez most csatolódik ez a kettő egymáshoz, tehát hogyha valaki tényleg látni is akarja a differenciálteket kiírva, ezt az M-mátrixor Q2 pont, meg S-mátrixor Q1 nullát, akkor ott látszik, hogy hogyan csatolódik a kettő egymáshoz. Ha mostan általános koordinátának itt a fi2-nek a relatív szögét tekintettük volna, hogy az előző ingához képest még mennyi, ugye, és akkor nyilván a szögsebessége fi1 pont plusz fi2 pont lenne, és itt van, akkor a merevségi mátrix jön neki úgy, hogy nem diagonális, és a tömegmátrix lenne diagonális. Ez a példa, amit az előadáson csinálunk, ez a ritkábbik eset. Általában úgy szoktuk ösztönösen, meg szerencsésen választani a koordinátákat, hogy a tömegmátrix szokott lenni a diagonális, és a merevségi mátrix szokott tele lenni. Jó? De ez tényleg, ha megcsinálnak több példát, akkor kialakul egy ilyen érzékük, hogy melyik mire vezet és hogyan kell csinálni. Úgyhogy ezért is érdemes egy-két példát mondjuk többször végig számítani. Tehát még egyszer mondom, hogy ha valaki nagyon látni akarja maga előtt, hogy tulajdonképpen ezek a differenciálegyenletek hogy néznek ki, és mi történik ilyenkor, akkor egyszer azért érdemes ezt így leírni és elképzelni, hogy mit jelent ez a differenciálegyenlet, hogy M matrixor Q2 pont, meg S matrixor Q egyenlő nulla. Ugye ez azt jelenteni, hogy 2M-szer L négyzetszer fi1-2 pont plusz M-szer L négyzetszer fi2-2 pont plusz 2M-szer G-szer L-szer fi1 egyenlő nulla. Ugye az itt a kettővel és az egyel kellett megszorozni a fi1-2 pont, fi2-2 pontot, itt meg a fi1-fi2-t kellett kettővel nullával megszorozni, és a soroszlop kombinációból jön ez szépen ki. Másik egyenlet így néz neki, hogy M-szer L négyzetszer fi1-2 pont plusz M-szer L négyzetszer fi2-2 pont plusz M-szer G-szer L-szer fi2 egyenlő nulla. Tehát tényleg a fi1-fi2 koordináták a tömegmátrixon keresztül csatolódnak egymáshoz, de még egyszer mondom, a gyakoribb eset az az, hogy itt van a csatolás a merevségi mátrixban, jó? Ott meg az M-szer G-szer L-szer fi2. Na, akkor nézzük, hogy néz ki a frekvencia egyenlet. Ez lenne ugye a karakterisztikus egyenletnek megfelelő dolog, vagyis a determinánsa a mínusz alfa négyzetszer az M matrix plusz az S matrixnak. Hát megoldanak néhány példát, és akkor már ezt fejből fogják tudni, nem kell majd megjegyezni se. Ugye akkor ez egy determináns lesz, ami úgy fog kezdeni, hogy mínusz 2M-szer L négyzetszer alfa négyzet plusz 2M-szer G-szer L. Ugye mert a bal felső sarokban itt 2ML négyzet van, ott pedig a 2MGL van, és a tömegmátrix rész sorozódik csak a mínusz alfa négyzete. Ide az fog kerülni, hogy mínusz M-szer L négyzetszer alfa négyzet, mert a tömegmátrix megfelelő elemekből ott ez a mínusz M-szer L négyzet alfa négyzet van. Ez is szimmetrikus lesz, tehát itt is a mínusz M-szer L négyzet alfa négyzet, és nincs mellette semmi, mert a merevségi mátrixból ott nincs semmi. És a jobb alsó sarokban pedig az van, hogy mínusz M-szer L négyzetszer alfa négyzet plusz M-szer G-szer L. Jó, tehát ezt a determinánst kell szépen kifejteni. Na akkor nézzük meg, hogy lesz ennek a kifejtése. Hát szedjük össze az alfa negyedikenes tagokat először. Ugye az elméleti levezetésben le is írtam, hogy itt az alfa a kétennedikennek, tehát a legnagyobb kitevőnek az együtthatója éppen a determinánsa lesz az M-mátrixnak. Hiszen ugye itt van ez a 2ML négyzetszer ML négyzet, az ugye 2, és abból le kell vonni ezt itt egyszer, jó? Tehát ezekből mind alfa negyediken jön ki. Hát kiírom, jó? Csak azért, hogy jobban lehessen követni majd. 2M négyzet L a negyediken, a keresztátlóból pedig egy mínusz M négyzet L a negyediken van, és ez van szorozva alfa a negyedikennel, jó? Utána jönnek az alfa négyzetes tagok. Hát alfa négyzetes tag az itt fog kijönni. Ez lesz egyszer egy mínusz, ugye itt M négyzet G L több lesz. Tehát mínusz 2M négyzet G L a köbön. Jó. Illetve ebből is lesz egy, ez is mínusz 2M négyzet G L a köbön. Tehát akár ezt szorzom, akár azt szorzom, és akkor ezt így fogom írni, hogy mindegyik meg van szorozva alfa négyzettel. Jó? És utána jön még a determináns az S matrixnak, az lesz a konstans tag, ez a plusz 2M négyzet G négyzet L négyzet. Jó? Tehát valahogy így néz ki a determináns kivel, most egy kicsit rendezzük össze, hogy hogy világos legyen akkor ennek az egésznek a struktúrája, akkor ez m négyzetszer l a negyediken szer alfa a negyediken, mínusz négyszer m négyzet g l a köbön alfa négyzet, és plusz két m négyzet g négyzet l négyzet. Jó? Egyenlő nulla. Hát így néz ki a frekvencia egyenlet. Ebből kell nekünk majd az alfákat kiszámolni. És ide lehet írni emlékeztetőül, hogy ez valóban a determinánsa az M-mátrixnak. Jó, hogyha az M-mátrix determinánsát kiszámoljuk, az éppen M négyzet el a negyediken. Ez, ami itt van, ezt megint az elméletben leírtuk, ez éppen a determinánsa az S-mátrixnak. Jó, tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, az a két M négyzet, G négyzet, L négyzet. És még egyet kell, amit ilyenkor mindig leellenőrzünk, az, hogy az előjelek azok váltakozóak, tehát ez itten pozitív, ez itt negatív, ez itt pozitív, ezt is írjuk ide, hogy váltakozó előjel, tehát ennek így kell kijönnie. Ha nem így jött ki, akkor kár folytatni a példát, mert nem fogjuk tudni megkapni a pozitív alfa négyzeteket, tehát hibás eredményre fogunk jutni. Ezeket érdemes ilyenkor leellenőrizni a számítás során, hogy tényleg jól jöttek-e ki, jó? Na most akkor persze a másodfokú megoldáshoz, mondjuk itt most már érdemes leosztani ezzel az M négyzet L a negyedikennel, azért, hogy ilyen alakot kapjunk, hogy alfa a negyediken, mínusz, akkor ezt leosztom M négyzet L a negyediken, akkor azt kell, hogy mínusz négyszer G per L szer alfa négyzet, és hogyha azt osztom le M négyzet L a negyedikennel, akkor ott meg azt mondom, hogy plusz 2 G négyzet per L négyzet egyenlő nulla, és akkor most másodfokú megoldóképlet, alfa négyzet, 1, 2 egyenlő 1, 2-et szer. Egy-kettetszer, ugye a mínusz b az négyszer g per l, plusz-minusz négyzetgyök, a b négyzet az ugye itten 16 g négyzet per l négyzet, a mínusz 4ac az pedig mínusz 8 g négyzet per l négyzet. Jó? Hát akkor ebből nyilván ki lehet emelni a g per l-et, és itt kapunk egy kettest, ott kapunk egy négyzetgyök 8-at, a négyzetgyök 8 az kétszer gyök 2, ugye, és ugye a kétszer gyök 2-t leveszem gyök 2. Szóval ebből az alfa 1 négyzet, inkább ide még kiírom így, hogy ez nem lesz más, mint 2 plusz-minusz négyzetgyök 2 ször g per l. Jó? Tehát ez lesz a két saját érték, mert ez itten, ami itt van belül, ez éppen a 8-szor négyzetgyökben, annak a gyökhez 2-szer négyzetgyök 2, igen, 2 plusz, ez így jó. Jó. Tehát ez itten a gyök 8, és abból jön ki ez. Na most akkor ebből kell még tovább számolni a saját körfrekvenciákat, az alfa 1 és az alfa 2-t, és nem felejtjük el, mindig probléma szóval zárt is lenne, mindig ez mindig pirosra ki is javíthatom, mindegynek tűnik, hogy melyiket nevezzük egyesnek vagy kettesnek, de a kisebbiket kell nevezni az egyes. Tehát matematikai szempontból mindegy, sőt, matekból nagyon sokszor nagyobbikat szokták annak jelenni. Nálunk az alfa 1 az a négyzetgyök alatt 2 mínusz négyzetgyök 2 ször a négyzetgyök g per l lesz. Ugye ez mértékegységre jó, mert az méter per szekundum négyzet per méter, az 1 per szekundum négyzetgyöke az 1 per szekundum. Ez radián per szekundum lesz, és az alfa 2, ami ennél ugye nagyobb, tehát ezek így vannak sorrendben, az lesz a négyzetgyök alatt 2 plusz négyzetgyök 2 ször négyzetgyök g per l. Jó? Hát, hogy ezt valaki kiszámítja, akkor ez szám szerint 0,765, tehát ez körülbelül 0,765 ször négyzetgyök g per l, és a másik, a nagyobbik, az pedig 1,848 szor négyzetgyök g per l. Hát persze 0,3 pontossággal. Tömpen ezt lehet összevetni azzal, ami az egyszabadságfokú matematika ingára jön ki. Az egyszabadságfoknál, tehát amikor egyszerűen csak egy kis inga van L-hoz M tömeg, akkor az négyzetgyök g per l jön ki. Tehát ott egy a szorzója, tehát az egyik saját frekvencia kicsit lejjebb megy, a másik saját frekvencia följebb megy, minthogyha egy szabadságfokú lenne a rendszer. Jó? Tehát ezt kell összevetni mondjuk ezzel, hogy tényleg nagyságrendileg ez jó helyen van. Na, és ugye azért kellett még egyszer négyzetgyököt vonni, mert itt alfa négyzetre kaptuk a két gyököt, tehát azért kell még egyszer négyzetgyököt vonni. Na, akkor nézzük a lengésképeket. Ugye ezek lesznek a saját vektorok. Ezt ugye úgy kéne kiszámolni, például az első lengéskép, akkor az úgy fog kinézni, hogy mínusz alfa egy négyzetszer az M matrix, plusz az S matrix, szorozva az A1 vektorral. Ez egyenlő nulla. Na most akkor írjuk ki, hogy ez most jelen esetben hogy néz ki. Hát az M matrixból, a tömegmátrixból, ugye ide is visszamehetünk, ilyenkor itt látszik nagyobb, ide kell egy alfa egy négyzeteket beírni, ami hát látszik, hogy az a 2 minusz gyök 2-ször a géperen lesz. Jó, tehát akkor úgy fogjuk írni, hogy mínusz 2 m-szer L négyzetszer, és akkor az alfa egy négyzet helyére beírom, hogy az 2 mínusz gyök 2-ször géperel. Jó, és utána hozzáadom a 2 m-szer g-szer L-et. Jó, tehát ide írtam be az alfa egy négyzetet, és odaírtam elé a matrix megfelelemét. Jó? Itt a jobb oldalra akkor azt kell írnom, hogy mínusz m-szer L négyzetszer, és ide is be kell írnom a 2 mínusz gyök 2-ször géperellet. Jó? Mert ez lesz az alfa egy négyzet megint. Na most a második sort azt nem kell kiírnom, oda csak pontokat szoktunk tenni. Miért nem kell kiírnom a második sort? Mert lineárisan összefügg az előző, ezt megint tanulták matekból, hogy ez nem egy önálló egyenlet, mert a mátrixnak a determinánsa biztosan nulla, a két sor lineárisan összefüggő, ellenőrzésképpen meg lehetne csinálni, és elsőállásra olyan furcsának is tűnik, hogy ez tényleg annak van konstans szorosa lesz, de az lesz. Tehát az egyik a másiknak a konstans szorosa lesz. Utána az A egy vektorból. Ugye azt mondtuk, hogy az első elemet azt választhatom egynek. Tehát az az én szabadságom, mert valahányszorosa is jó lesz, tehát teljesen mindegy, és csak a kettes elem az, amit ehhez ki kell számolnom, és ennek kell adnia ugye nulla nullát. Jó, tehát ez két emel négyzet, stb. Hát akkor úgy néz ki, hogy itt minden m-szer g-szer L-es lesz, ugye ez is m-szer g-szer L-es, az is m-szer g-szer L-es, és azt ugye ki lehet emelni, tehát valahogy úgy néz neki az egész, hogy m-szer g-szer L-szer. Itt van egy mínusz 2-ször 2, mínusz gyök 2, plusz 2, be lehet örülni itt a sok kettesbe. Jó, és ez van szorozva egyjel, ugye? És utána van az, hogy mínusz, itt megint van egy m-szer g-szer L, és amivel meg van szorozva, az a 2 mínusz gyök 2-ször, az A1, 2, és ennek kell nullát adnia. Tehát egy egyenlet, egy ismeretlen marad az egészből. Jó? Tehát ez megint m-szer g-szer L lesz, 2 mínusz gyök 2, A1, 2-vel, én remélem, hogy jó van így. Akkor az m-szer g-szer L-le lehet osztani, és szépen ki lehet számolni, hogy mennyi az A1, 2. Ezt át kell vinni a túloldalra, akkor az A1, 2 az egyenlő lesz. Hát ez itten mínusz 4 plusz 2-szer gyök 2 plusz 2 per 2 mínusz gyök 2. Hát ez ilyen jó érettségi táján, ilyen jó feladat, hogy algebrai átalakításokhoz. Akkor ez úgy néz ki akkor, hogy 2-szer gyök 2 mínusz 2 per 2 mínusz gyök 2. Az ember észrevesz, hogy a számlálóból, ha kiemelek négyzet gyök 2-t, akkor itt 2 mínusz gyök 2-t kapok, meg a nevezőben is ott van egy 2 mínusz gyök 2, akkor ezzel lehet egyszerűsíteni, vagyis az eredmény az négyzet gyök 2. Jó? Tehát az A1 vektorra végül is, akkor azt kaptuk, hogy 1 és négyzet gyök 2. Jó, na most ez lenne az első lengéskép, ugye amikor felmerül, hogy akkor most ennek mi a mértékegysége, és akkor mondtam, hogy ugye egyrészt ügyelni kell arra, hogy a rezgések kicsik kell, hogy legyenek, tehát el lehetne képzelni úgy, hogy ezek legyenek például fokok, de lehetne úgy is elképzelni, hogy ezek tized radiánok, ez egy tized radián, az meg 0,141 radián, vagy akármi, tehát lehet fok is radián is, csak kicsi legyen. Tehát akkor egy olyan szorzót kell rátenni, hogy hogy 5 fok alatt maradjon a rezgés. Ugye, mert különben az összes ilyen színusz-koszinuszos közelítés, amit csináltunk a linearizálás során, az már nem lenne elég pontos. Persze, hogy mi számít elég pontosnak, az meg egy másik történet, ugye. Na nézzük meg akkor a második lengésképet, hogy az, hogy alakul, és talán megpróbáljuk elképzelni mindennek a fizikai jelentését. Ugye ott azt kell írni, hogy mínusz alfa 2 négyzetszer az M matrix plusz az S matrix szorozva az A2 vektorral az egyenlő nulla vektor, és akkor ugyanígy fog kezdődni, hogy mínusz 2 M-szer L négyzetszer, de az alfa 2 az 2 plusz gyök 2-ször G per L. Jó? És utána kell írni még a plusz 2 M-szer G-szer L-et, és a mínusz M-szer L négyzetet az 2 plusz gyök 2-ször G per L-lel kell megint megszorozni. És a második sor az megint érdektelen, és itt pedig jön az 1 és az A 2-2 egyenlő, ugye 0 és 0. Jó? Tehát minden ugyanaz marad, mint az előbb volt, csak ide 2 plusz gyök 2-ket kell írni. Jó? Hát akkor ebből szépen megint át lehet rendezni, ebből van olyasmi fog kijönni az A 2-2-re, hogy ugye átviszem a túloldalra, M-szer G-szer L-lel leosztok, tehát a nevezőbe 2 plusz gyök 2 lesz. A számlálóban meg ez marad, hogy mínusz 4, mínusz 2-szer gyök 2 és plusz 2. Na hát ez most már viszont negatív lesz, ugye? Ez úgy fog kinézni, hogy mínusz, azt most akkor ki is emeltem, mert ugye ez mínusz 2, mínusz 2-szer gyök 2, tehát az úgy, 2 plusz 2-szer gyök 2, tehát 2-szer gyök 2 plusz 2 per 2 plusz gyök 2. Jó, mert itt van egy 2-szer gyök 2, azt ha kivettem a mínuszt, az itt van, és a 4-ből 2 az mínusz 2, az is ott van. Akkor minden rendben van, megint ugyanazt a trükköt csinálom, kiemelem a 4-szer gyök 2-t, marad itt 2 plusz 4-szer gyök 2, de az a nevezőben is ott van, tehát az eredmény az mínusz 4-szer gyök 2, vagyis sok számolás után megint nagyon szép és egyszerű eredményt kapok a második lengésképre. Az így fog kinézni, hogy 1 és mínusz 4-szer gyök 2, vagyis hát mit tudom, 1 fok és mínusz 1,4 fok, vagy 10 fok és mínusz 14 fok, vagy valami sem már túl nagy, ugye, mert akkor átléptük azért. Na, akkor még azon lehetne gondolkodni, hogy na és akkor ez, mielőtt a szemletes képet elkezdjük összerakni, hogy akkor ez hogy néz ki, akkor igaz ez a bizonyos ortogonalitás, jó? Tehát merőlegese az A1-re. Ugye, mert ez olyan, mintha két saját vektor lenne. Hát nyilván az A1-szer A2, az nyilván nem lesz. Tehát az A1-transzponátszor az A2, azt ugye így kéne leírni, hogy 1 gyök 2 szorozva 1 mínusz gyök 2-vel. Hát ez lesz 1 mínusz 2, az mínusz 1, az bizony nem nulla. Tehát az A1 az nem merőleges az A2-re ilyen értelemben, mint geometriai vektorok. Ugye nem merőleges, de egyébként se tudnánk jól elképzelni, ez egy viszonylag absztrakt térben az általános koordinátáknak az úgynevezett konfigurációs terében jelennek meg. Itt nekünk a valóságban ugye ezek így egymás után sorba vannak kapcsolva ezek a szögek, és valahogy így kéne ezt megnézni. Akkor nézzük meg, hogy igaz-e az, hogy a tömegmátrixon keresztül ez jó-e. Tehát akkor az úgy néz ki, hogy ha azt írom le, hogy A1-transzponátszor a tömegmátrixszor az A2, az hogy néz ki. Akkor az A1-transzponát az ugye 1 és gyök 2. A tömegmátrix ugye az úgy néz ki, hogy M-szer L négyzetszer 2, 1, 1, 1. És utána itt van még ez az 1 és mínusz gyök 2. Ugye ez lesz a másik lengéskép. Akkor ha ezeket szépen összerakom, akkor itt úgy kezdődik, hogy M-szer L négyzetet kiemelem, itt van az 1 és a gyök 2. És ha ezeket összeszorzom, akkor ez úgy fog kinézni, hogy 2 mínusz 4-szer gyök 2, ugye a soroszlop kombinációból. Ide pedig az jön ki, hogy 1 és mínusz 4-szer gyök 2. Na most akkor jön a további összeszorzás, ez M-szer L négyzetszer, akkor lesz itt egy 2 mínusz gyök 2, plusz gyök 2 és mínusz 2. És hát ez valóban nulla. Jó? Tehát tényleg kijön az, hogy a tömegmátrixon keresztül összeszorozva a két vektor az olyan, mintha egymásra merőleges lenne. Az most legyen házi feladat, hogy az A1 transzponált, ez az egyszerűbbik szer, S szer A2, az is nulla. Tehát ezt is szépen ki lehet számolni. A merességi mátrixon keresztül is szépen kijön, hogy egymásra merőlegesek. Na mostan a mérnököknek az egy borzasztó fontos dolog, hogy elképzeljék az eredményt. Sajnos a frekvenciákhoz nincsen érzékünk. Tehát ahogy nagyon kevés embernek van abszolút hallása, és egy hangról nehezen tudjuk megmondani, hogy az most pontosan hol is van. Relatíve tudjunk, meg tudunk énekelni, de az alaphangot mindig valakinek meg kell adni, hogy honnan induljon el az egész, mert kiszalad a hangtartományból. Nagyon nehezen érezzük azt, hogy ezek a frekvenciák hol vannak. Ez így van a műszaki életben is. Tehát valamiről megmondani, hogy mostan 15 Hz-el ezek, vagy 100 Hz-el, ahhoz már kell valamiféle rutin. Egy kevés tapasztalatunk van. Tehát az egyik, ugye, amit ilyen kármánnapi vetélkedőkön, meg egyébként szoktunk néha csinálni, hogy van stroboszkóppal villogtatunk valami frekvenciát, és akkor megkérdezzük, hogy na ez milyen frekvencia lehet, és a legmegdöbbentőbb, szóval másfél Hz-től a 80 Hz-ig mindenfélét mondanak a csapatok. Tehát látszik, hogy nagyon nehéz. Olyanokat kell tudni, ugye, ami például a szem számára egy meghatározó határ, hogy mikor kezdenek el összeolvadni, tehát folytonossá válni, és ezt mindenki tudja, ugye, hogy körülbelül ez a 20 Hz környékén van, mert onnantól kezdve ugye a filmeket is azért 24 Hz-et, tehát 24 képkockából csinálták annak idején, hogy aztán a tévén már ugye 50 Hz-el, meg a monitorok most már 100 Hz-el, meg még nagyobb frekvenciákkal futnak, de a lényeg az, hogy onnantól kezdve a szemünknek ez már folytonos. Egyébként monitoroknál például érdekes, hogy más a szemnek a középső része, az érzékenysége meg oldalról, tehát gyakran az ember így oldalra néz és látja a monitor vibrálását a szeme sarkából, még ha belenézek, akkor meg nem látom. Tehát az különböző sejtjei a retinának másként érzékelik a frekvenciákat, de azért ez egy határ. Ugyanez van a hallható tartományjal is, tehát tudjuk, hogy 15-20 Hz körül kezdődik az, amit elkezdünk hallani, az alatt csak azt érezzük, ugye a koncerteken remeg a tüdőnk, de azt a hangot már nem halljuk, mert ugye olyan mélyen jön, hogy az már nem és fölfelé, meg ugye kb. 20 kHz-ig, tehát ez ad valami kis tartalmat, meg ugye a transzformátor zúgása, az ugye egy ilyen alap zúgás, amit az embernek úgy benne van fülébe, és akkor ez ad valamit, hogy na most ez kb. Milyen tartományban lehet ez a rezgés, vagy milyenben nem. De, amit viszont jól el tudunk képzelni, a lengésképek. Tehát amikor egy hosszas számítást mi kapunk saját frekvenciákat, akkor azokban rendszerint az ember nem tud megbízni, hogy jó-e, mert nincs hozzá jó fizikai érzékünk. Viszont kiskorában mindenki rázott lepedőt, meg pokrócot, meg csúszkált a fürdőkádba, és nézte, hogy milyen aranyosan szaladgálnak a hullámok, vagy nem tudom. Szóval ezek olyan dolgok, amik a lengés képek, azok viszont szemletesek, és azok jól kialakultak. Annak ellenére, hogy bonyolultabb mennyiségekről vannak szó, mert azok vektorok, még a saját frekvenciák csak számok. Ennek ellenére a végesen programok is, amit majd következő fél éve fognak tanulni, ezek mindig megjelenítik a lengésképeket, és elsősorban azért jelenítik meg, hogy szemléletesen el tudjuk képzelni, sőt animálni is szokták a mozgást, és lehet látni, hogy az egész rezgés ténylegesen hogy fog lejátszódni. Tehát a következő kis rajzokat szokták ilyenkor készíteni a lengésképekről. Lerajzolják a szerkezetet úgy, hogy mondjuk az első kitérés az ugye lenne ez a bizonyos 1 fok, vagy 5 fok, vagy nem tudom micsoda, és utána a következő, az pedig ennek a gyök kettőszöröse. Jó? Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk az első az, nem minden most durván idérem, hogy ha ez 1, akkor ez a szög itten, ez itten gyök 2, vagyis hát kb. 1,41. Jó? És akkor ezt lerajzolják mind a két irányba, így tükrösen is. És akkor elképzeljük, hogy na hát ez az az első lengéskép, még így be is szokták néha vonalkázni, hogy így mozog a két oldal között. Tehát ez itt szintén, ez itt mínusz 1, ez a szög itt mínusz gyök 2. És akkor ez lesz az, ami az alfa 1-jel, az alfa 1 saját frekvenciával rezeg. Tehát ez lesz az a bizonyos lengéskép, amikor csak az első, a leglomhább saját frekvenciával rezeg, amikor így kitérítem oldalra, körülbelül így, és akkor talán egy kicsit bujkál belőle most a kettes is, de talán sikerült úgy elindítom, hogy ez csak az elsővel leng. Alul egy kicsit jobban, az alsó egy kicsit jobban leng, a felső meg egy kicsit kevésbé, és ez a bizonyos szép első lengéskép, és ezt olyan jól látjuk magunk előtt. A második lengéskép az izgalmasabb, és azt ritkábban lehet ilyen jól meglátni. Ugye az körülbelül itt lenne megint ez az egyegységnyi, mit tudom én, 5 fok vagy akármi, tehát valami ilyesmi. Jó, ez itten egy, és akkor a másodikra kell a mínusz gyök 2-t beállítani. Tehát itt lesz a mínusz gyök 2, körülbelül ide fog lefutni, és akkor ennek a tükörképe meg valahogy így néz ki. És akkor e kettő érték között fog így rezegni. És ez lesz a kettes lengéskép, jó? Amikor ez 1 és mínusz gyök 2, és ez az, amikor az alfa 2 saját frekvenciával fog rezegni az egész. Jó, hát ezt illett volna, hogy kb. Egy magasságban rajzolnom a kettőt, jó? Az alfa, kicsit lejjebb csúszott, az alfa 2 lengésképnél van egy nagyon izgalmas pont itten, ez, amit csomópontnak is szoktak nevezni. Ugye minden lengésképnek, minden magasabb lengésképnek van egy ilyen csomópontja, ez olyan, mintha állna abban a pontban. Tehát ha pont ez az alfa 2 frekvenciával rezeg, akkor a második saját frekvenciál egy ilyen állópont van. Most ezt megint lehet próbálkozni, hogy valahogy lássuk, hogy ez hogy néz ki. Tehát valahova ide kéne tennem ezt az állópontot, és ha jól sikerül engedni, akkor sajnos bujkál egy kicsit benne az első saját frekvencia is, de körülbelül itt lenne az a pont, ahol ennek állópontja van nagyjából. Jó, ezt úgy el lehet képzelni, és ez lenne a magasabb saját frekvencia, a kettes saját frekvencia. Egyébként ugye, mivel ezek nem a matematikai ringestei, itt azt hiszem, hogy magasabban lesz a csomópont, nem pedig amit a matematikai ringestében kaptunk, tehát lehet, hogy ilyen szempont, na, most indultottam el jobban, itt most elég jól látszik, hogy itt körülbelül ide esik, de ez azért van, mert a felső rúd az kétszer olyan nehéz, mint az alsó, a tömegek megoszlanak, tehát a lengésképek nem pontosan ugyanazok, mint amit ott mutattam, de ennek is van itt egy csomópontja, és ez ficánkol itten. Na most akkor tulajdonképpen hogy néz ki egy általános mozgás, hogyha én ezt akárhogy meglököm. Egy általános mozgásban a kettőnek a lineáris kombinációja lesz benne. Tehát ha megvan ez a két speciális megoldás, akkor az általános megoldás, ezek lineáris kombinációja. Ezek lineáris kombinációja. És ezt a következőképpen kell elképzelni. Ilyen két szabadságfok estén még nem olyan tragikus ennek a leírás, ez a φ1t, φ2t, ugye ez lenne a Q-vektor az idő függvényében. Jó? És akkor ezt tulajdonképpen két saját frekvencián van, úgyhogy úgy írom le, hogy k egyenlő 1-től 2-ig. Van egy ck1 konstansszor koszinusz alfa kt, plusz ck 2 ször színusz alfa kt szorozva az ak lengéskép vektorra. Hát lehet, hogy egyszer jó lett volna, egyébként mindig ezt látszom mindenkinek, egyszer ki kell írni ezeket a szummás jeleket, amikor a könyvben is olvassák, ki kell írni skalárisan, hogy hogy néz ki. Tehát arra gondolok, itt lenne egy c1 egyszer koszinusz alfa 1t plusz c1 2 ször színusz alfa 1t, és ez van megszorozva az A1 saját vektorral, ami ugye lenne az 1 és a négyzetgyök 2, és ehhez kell hozzáadni egy másik C2 egyszer koszinusz alfa 2t plusz C2 2-ször színusz alfa 2t szorozva az 1-jel és a mínusz gyök 2-vel. És hát ezeket akár még össze is lehetne adni. Egy a lényeg, hogy itt megjelennek ilyen kis c paraméterek, amik vajon honnan jönnek majd ki. A kezdeti feltételekből így van, tehát a c1, 1, c1, c2, vagy melyik a sorrendben? c1, 1, c1, 2, aztán c2, 1, c2, 2, kezdeti feltételekből. Ugye azok pedig így néznek ki, hogy a φ1 a nulla helyen, a φ1 a nulla helyen mondjuk valami φ1 nullérték, a φ2 a nulla helyen az valami φ2 nullérték, a φ1 pont a nulla helyen mondjuk valami omega 1 null, és a φ2 pont null pedig valami omega 2 0. Tehát ebből az omega, a kezdeti szögekből és szögsebességekből össze lehet aztán rakni, hogy egy teljesen általános mozgás hogy néz ki. Most ez a teljesen általános mozgások elsőre teljesen zűrzavarosnak tűnnek, még lineáris esetben is, még kisezgésre is, ugye? Tehát én most ezt akárhogy elindítom, akkor ebbe úgy tűnik, mintha semmiféle rend nem lenne. Pedig van, mert annak a két nagyon tisztán látható és követhető lengésképnek valamiféle kombinációja, amit a kezdeti feltételek diktálnak, hogy ez éppen hogy néz ki. Az, amit pedig itt ugye a szünetben is játszottak, meg én is most mutatok, hogy valahonnan elindítom és hagyom, hogy hadd menjen össze-vissza, ez a nem lineáris rezgés az egésznek, és nem lineárisan borzasztóságokat tud csinálni. Tehát annak a földerítés aztán tényleg nehéz, és ezekben tényleg vannak kaotikus mozgások is, tehát olyanok, amik úgymond szinte véletlenszerűnek tekinthetők, és nagyon nehéz a kezdeti feltételekből megjósolni, hogy pontosan milyen lesz. Persze, minden ilyen ingának van csillapítása. Ezekkel mi eddig nem számoltunk, csak a csillapítások azért regularizálják a dolgot, és szép lassan ahhoz a stabil egyensúly helyzethez el fog jutni. De például ez a lengésképek ortogonalitása című dolog segít ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ha úgynevezett arányos csillapítás van, tehát olyan csillapítási mátrix van a rendszerben, ami a merevségi mátrixsal arányos, akkor a magasabb saját frekvenciák mindig hamarabb elhalnak. Na, itt is majd nézzük, ugye nagyon zavarosan nyitottam el, de már a kettes lengésképből nagyon kevés bujkál benne, és mielőtt meg fog állni, már szinte csak az egyes lengéskép lesz benne. Jó? És ezt bátran elindíthattam, tudtam, hogy úgyis így lesz, mert az arányos csillapításnál a magasabb saját, már csak az egyes saját frekvencia van benne, és a kettes hamarabb kihal. Tehát ez is egy oka annak, hogy az alacsony saját frekvenciákat veszélyesebbnek tartják, ugye ezek lassabban csillapodnak el egy tetszőleges indítás esetén. Jó, tehát a csomópontokból, a lengésképi csomópontokból mindig egyel kevesebb van, mint a hányadik a sorrendje ennek az egésznek. Na nézzük meg akkor, hogy hogyan néznek ki ezek ilyen számítógépes szimulációkban, amiket persze most már maguk is meg tudnak írni ezek után. Ugye az első, amit itt akartam mutatni, az ez, remélem, hogy fog futni. Igen. Tehát itt van egy olyan kép, ahol lehet látni, a jobb szélső az egyes saját frekvencia, a középső a kettes, a bal szélső az pedig a lineáris kombináció valami tetszőleges indítás esetén. Tehát ennek a bal szélsőnek a mozgása elég zavarosnak tűnik, ennek tisztán van itt egy állópontja, annak meg nincsen, mert ez meg a szépen az alacsonyabb frekvencia csinálja ezt az alacsonyabb dimenziós rezgést. Na most beszéltem erről ugye tavaly még ugye ezt még le kellett vágatni a videóról ezt a fölvételt, mert akkor még szabadalmazás alap volt ez az egész Acroboter projekt, amit az Európai Uniós projekt keretében csinálunk, és itt például nagyon szépen előjött egy ilyen egyszerű feladatnál, szépen stabilizáljuk itt a térben ezekkel a ventilátorokkal, és nagyon erős csillapítást tudunk neki adni ennek a rendszernek, de elég sok problémánk volt azzal, hogy ez a rendszer úgy viselkedett, és most is úgy viselkedik persze még, mint egy kettős inga, tehát úgy, ahogy ez a sárga rúdnál itt mutattam, van neki egy ilyen szép lengése, ami ilyen alap első saját frekvencia, de megütöm, van neki egy ilyen elég különböző és elég magas második saját frekvenciája is. Na ez látszik aztán a további képeken is, hogy itt például egy szimuláción lehet ezt látni, amikor átviszi a robotkar majd az egyiket a másik helyre, akkor bizony ez a magasabb saját frekvenciás rezgés, ez várhatóan megjelenik rajta, és bizony ezekkel a kis ventilátorokkal ez nagyon nehéz kiölni belőle, és erre nagyon nehéz csillapítást kitalálni és kifejleszteni, és megoldani azt, hogy ez a magas frekvenciás második saját frekvencia, ez ne jön elő. És amikor ilyen vízszintesen fekvő rudak rezenek, és nem így állnak az ingák, akkor nagyon nagy a különbség a két saját frekvencia között. Az egyik az, mint 1 Hz, más meg 50 Hz. Míg a kettős ingánál meg hát egész közel vannak egymást, az egyik a másiknak alig több, mint kétszerese. Jó, úgyhogy itt látszik még egy ilyen, és aztán látszik egy olyan, amikor a felső robot, ami majd a plafonon fog mászkálni, ugye azt a németek fejlesztik, az viszi körbe, és azt próbálja kompenzálni a mozgást. Itt is, ahogy viszi körbe egy pályán ezt a lengő egységet, amikor megáll, látszik az alap rezgése, de a magasabb rezgést fölülről kompenzál, magasabb frekvenciájú rezgést fölülről kompenzálni, azt meglehetősen nehéz. Hát ez egész úgy van elképzelve, hogy ez majd ugye fog a plafonon mászkálni, és akkor este ott hagyjuk a vacsorát, lemegyünk aludni, és akkor az leszedi a vacsorát, beteszi a mosogatóba, a mosogatógépbe megterít a reggelihez szépen, aztán kirámolja a mosogatógépből a dolgokat, és így tovább. Tehát ő szépen elszöszmötöl majd éjszaka, és rendet rak nekünk a konyhába, meg a gyerekszobába. Ha még van egy percem, akkor megmutatok még egy-két szimulációt, mert aztán most fognak tanulni, ugye MATLABban, illetve LabVIEW-val, meg egyebekkel különböző tárgyal, éppen most fogjuk aláírni meg egy céggel a szerződést, akik a LabVIEW-nak a licenszét kifizetik nekünk, mármint a gépészmérnöki karnak úgy általában. Ezzel nagyon szép ilyen szimulációkat lehet csinálni, és ezekkel majd el lehet kezdeni gyakorolni, és tudom ajánlani, hogy azokat a lengéstan példákat, vagy rezgéstan példákat, amiket itt most csinálunk, csinálják meg utána ezekben. Egy gond velük az, hogy nem látszik belőle az integráló algoritmus, tehát ez a Runge-Kutta vagy Euler módszer, vagy egyébben belül dolgozik, azt nagyon sokszor nem tudjuk pontosan, és ebből azért adódnak néha hülyeségek. Itt például a kezdeti olyat hoztam külön, ahol láthatóan valami baj van vele, és ilyen, hogy belefut az ember, úgy állítottam be, hogy 10 és mínusz 14 fok, hogy pont a kettes lengésképnek megfelelő értékkel indítsuk, és hogy itt lehessen látni, hogy tényleg ez a pont itt körülbelül álló kell, hogy legyen. Úgyhogy ha elindítjuk ezt a szimulációt, amit egy kolléga csinált itten pár év ezelőtt, akkor tényleg ez itt viszonylag jónak is néz ki, és ez a pont ott viszonylag áll. Csak az a furcsaság, hogy ez elkezd egyre jobban rezegni, és ez azért valahogy nem stimmel, ugye? Mert hát a csillapítást az kihagyta belőle, de csillapítás nélkül se lenne szabad ennek egyre jobban rezegni, hát nem fújja senki, meg nem rázza ez semmi ezt a rendszert. És teljesen nyilván, hogy az egész szimuláció valami hát ökörséget ad. Tehát ez így semmiképpen nem jó. Ha elindítjuk újra, akkor megint jó, itt lehet látni az időjeleket is, meg egyebeket. Szóval nem triviálisak azért ezek a szimulációk, és ezeket a szimuláló programokat, ezeket árulják jobbra-balra, és aki vakon össze-vissza kezdi el őket használni, anélkül, hogy bármi analitikus ellenőrzési lehetőség lenne a kezében, hát azok gyakran belefutnak ilyesmibe. Vannak persze aztán jó szimulációk is, tehát amik rendesebben futnak. Itt van például egy ilyen, amit megint majd lesz úgyis házi feladat is, meg egyebek. Az szépen ugye például egy rugóra, egy tömeg, és ráakasztva egy inga, ez megint egy szép kétszabadságfogó, kézzel jó, végszámolható, ellenőrizhető. Ezt az egyik kollega nagyon szépen megcsinálta, és ez azt hiszem, hogy ez jól is mozog itten. Nem mindig ugyan, tehát elég furcsa, hogy már kombinálódik a két lengéskép, tehát ne várják, hogy tisztán, egyenletesen mozog ez, mert ugye rángatja alul az inga a felső tömeget, és elég bonyolultak az időjelek, ahogy ott lefutnak, ezt lehet látni. De ebből is van olyan változat, amit egy másik kollega meg úgy csinált meg, hogy hát elszúrta, és akkor, illetve nem lehet tudni, hogy mit csinál benne a számító algoritmus, és akkor úgy kezd egyre jobban bedilizni, már itt szinte meg is állt, ugye, és aztán össze-vissza elkezd forogni. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek ugye a legegyszerűbb programok, amik már tudnak animációt is, meg is jelenítik a mozgást, de hogyha az ember teljesen vakon kezd hozzá, és akkor néha még a stabilitásra adja vissza, amit pedig kéne, mert hát a merességi matrix pozitív definita potenciál függvénynek minimum van. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor gyakorlatilag jó tanulást.